Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 152. A éneket a B dallamára, a 152. A éneket énekeljük, az ének első 4 versét. A 152. A ének első verse így kezdődik, ínbe jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéit, amint az írva található a Mózes első könyvében, a 16. részben, az 1-től a 6-ig terjedő versekben a következőképpen. Száraj, Ábrahám felesége nem szült neki. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Ábrahámnak: Illé az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrahám Száraj szavára. Akkor Száraj, Ábrahám felesége, fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének, Ábrahámnak adta, hogy legyen az asszonya. 10 esztendővel azután, hogy Ábrahám lefedett Kánaán földjén. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többi becsülete előtte. Ezért Száraj ezt mondta Ábrahámnak: Miattad ért engem sérelem? Magam adtam öletbe a szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Ábrahám így felelt Szárajnak: Hiszen kezedben van a szolgálód, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim imádkozni! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmennek. melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük a 425. ének első három versét. A 425. ének első verse így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Mennyei felséges Istenünk, az ének szavával kértünk téged, hogy hinni taníts minket, és kérni taníts minket. Urunk, te látod, hogy olyan sokszor ez a két dolog nehezen megy nekünk. Te látod, hogy az életünk különböző helyzeteiben olyan nehéz hinni, olyan nehéz beléd kapaszkodni, olyan nehéz elhinni azt, hogy az, amit te a Bibliában mondasz nekünk, az, amit te ígérsz nekünk, az igaz. Te látod, hogy olyan sokszor, annyiszor hit próbán megyünk át ebben az életben, és sokszor észrevesszük és rájövünk arra, hogy még mindig nincs elég hitünk, vagy még mindig nem tudunk megállni egyenesen előtted, még mindig nincs elég kitartásunk, még mindig nincs elég türelmünk. És ilyenkor, Urunk, megszégyeljük magunkat, és leborulunk előtted, és kérünk téged, hogy taníts minket hinni. Te látod, Istenünk, azt is, hogy kérünk tőled, nagyon sokszor kérünk tőled, de nem kérünk jól. Nem kérünk jól, mert olyan sokszor azt akarjuk, hogy te a javunkra tedd a dolgokat, ahelyett, hogy azt kérnénk, hogy a te nevedre dicsőség szálljon a mi cselekedeteinkkel, az életünkkel, a gondolatunkkal. Istenünk, bocsáss meg nekünk, és arra kérünk téged, hogy segíts meg most minket, hogy valóban csendesen tudjunk megállni előtted, alázattal, türelemmel, szelídséggel, szeretettel. Tudjuk kinyitni előtted a mi szívünket, és arra kérünk téged, hogy segíts meg, hogy meghalljuk a te üzenetedet. Segíts meg, hogy befogadjuk a te üzenetedet, hogy megértsük tisztán és egyenesen értsük és érezzük azt, hogy mi a te üzeneted a számunkra. Köszönjük, hogy te megállsz mellettünk, és köszönjük, hogy te azt akarod, hogy elcsendesedjünk, és benned legyen igazi ünnepünk, hogy benned örvendjünk, téged dicsőítsünk, hogy megfogva a te kezedet tudjuk majd innen kimenni a templomból, és folytassuk az ünnepet, folytassuk a téged való tisztelést, és a neked való tiszteletet, dicsőítést. Köszönjük, hogy ezt megadod nekünk, és köszönjük, hogy te megígérted olyan sokszor a te lelkedet, és megígérted, és tudjuk, hogy itt van közöttünk a te lelked. Jöjj és áraszd ki Mireánk, és segíts minket, hogy tudjuk befogadni. Tégy képessé minket arra, hogy befogadjuk a te szavadat, és a te lelked mossa tisztára a mi szívünket. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Isten igének hallgatására készülve énekeljük a 134. éneket. A 134. ének első verse így kezdődik, Úrnak szolgálj minnyájan, áldjátok az Urat vígan. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéit, amint az írva található a Mózes első könyvében, a 16. részben, a 7-től a 16. terjedő versekben. Olvasom Istenek igéjét a Mózes első könyvéből, a 16. részből, a 7-től a 16. terjedő versekből. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. Az Úrnak angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrban vezető út mentén van, és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hova mégy? Ő így felelt: Úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala: Térj vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala: Nagyon megsokasítom a te utódaidat annyira, hogy meg sem lehet őket számlálni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala: Íme teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ez. Kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Aztán így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: Te vagy a látás Istene, mert ezt mondta: Én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Beér Lahajróinak, ott van most is Kádés és Beret között. Ezután fiút szült Hágár Ábrahámnak. Ábrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. Ez az alapige. Kedves testvéreim, biztos vagyok benne, hogy mindnyájan ismerjük az Ábrahám történetét. Ugye, hogy Ábrahám egy olyan bibliai szereplő a számunkra, aki nagyon sokszor, főleg az ő élet története és a hit története nekünk nagyon sokszor erőt ad. Nagyon sokszor bíztat minket. Valahogy úgy mondhatnánk, hogy Ábrahám a hit hőse. Hiszen, hogyha megfigyeljük és elolvassuk a Bibliából, biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri az Ábrahám történeteket, akkor láthatjuk azt, hogy Ábrahám mennyi hit harcon ment keresztül, és milyen sokszor megállt ezekben a harcokban. Úgy is mondhatnánk, hogy Ábrahám elindult a hit fejlődésének az útján, és folyamatosan harcolt, folyamatosan fejlődött, és aztán élete végére megérkezett valahová. Elindult a hit útján akkor, amikor Isten azt mondta neki, hogy menj el a te földedről, indulj el! Mekkora hit kellett ahhoz, hogy ő elinduljon? Ahhoz, hogy ő elinduljon a láthatatlanba, csak azért, mert Isten ezt mondja neki. És folytathatnánk tovább. Ábrahám megpróbáltatott sokszor, és mindig megállt. Akkor, amikor Lót és közötte el kellett választani, hogy ki merre megy, akkor Ábrahám nem volt önző, hanem azt mondta, hogy Lót választja először. És amikor Lót bajba került, akkor elment és megvédte. Akkor, amikor Sodoma királya kincseket kínált neki, és ott volt Melkisédek, aki az Isten papja volt, és az ő áldását kínálta neki, ez is egy elég nehéz helyzet volt, és kísértő helyzet volt, de Ábrahám nem a gazdagságot választotta, hanem az áldást választotta. Ugye hányszor megállt a hitben Ábrahám? És most elolvassuk ezt a történetet, és látjuk azt, hogy ez a történet Ábrahámnak a családi életéről szól, és egy kicsit lehet, hogy elszomorodunk. Egy kicsit meghökkenünk azon, hogy ez az ember, aki annyi mindenen keresztül ment, és kiállt a hit próbáit, amikor várakozni kell, akkor megtorpan. Amikor várakozni kell, akkor feladja. ugye, hogy elgondolkozunk azon, hogy valóban van hite Ábrahámnak? Valóban egy hívő ember volt, akinek hite volt? És elmondhatjuk, hogy igen. De pont úgy, ahogy ő, úgy mi is megtapasztalhatjuk nagyon sokszor azt, hogy a hit fejlődésének az útján, amikor elindulunk, akkor vannak akadályok. És igenis, lehet, hogy elbukunk, pont úgy, ahogy Ábrahám elbukott. De utána felállunk, és megyünk tovább. És még egy nagyon fontos dolgot megtanít nekünk ez a történet, az, hogy mindig lesznek hitharcaid. Akkor, amikor legyőzöl és meggyőzöd az egyik problémát, legyőzted, és azt mondod, hogy igen, Istenem, ebből győztesen jöttem ki, akkor jön egy másik. És mindig meg kell állni. Mindig szilárdan kell állni ezekben a harcokban. Ugye, ahogy már mondtam, Ábrahám türelmetlen volt. Ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk. Ahhoz, hogy egy fa meggyökerezzék úgy igazán. Ahhoz idő kell. Ahhoz várni kell. Ahhoz türelem kell. Ugye, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tudják azt, hogy milyen az az érzés, amikor egy család elmegy nyaralni, és kisgyerekkel beülnek az autóba, és az édesanyja minden játékot odaad neki, és egy fél órát játszik, és utána, amíg odaérkeznek, folyamatosan azt kérdi, hogy ott vagyunk már? Ott vagyunk már? Ott vagyunk már? És biztos vagyok abban is, hogy nagyon sokan ismerik a Shrek nevű filmet. Ez egy animációs film, és a Shrek kis család, amiben mondhatjuk úgy, hogy a Szamár volt a gyerek, elindulnak Tündérország fele, és a Szamár két percenként kérdezi, hogy ott vagyunk már? Ott vagyunk már? Ott vagyunk már? Türelem. És valahogy úgy gondolom, hogy Isten is így van velünk a hit életünkben. Elindulunk csecsemőkorban a hitben, és folyamatosan haladunk ezen az úton a felnőtt korig, és nekünk nincs türelmünk, és egyfolytában kérdezzük Istent, hogy ott vagyunk már? Na, még mindig van valami? Még mindig van egy kísértés? Még mindig van egy hitpróba? Még mindig meg kell várni valamit? Még mindig ki kell állni? Ott vagyunk már? És elképzelhetjük, hogy Isten hogy érzi magát, amikor ezeket a kérdéseket tesszük neki, körülbelül úgy, ahogy a szülő a gyerekével útközben, és elmondja, hogy nem, még mindig nem vagyunk ott. Nem, még mindig nagyon sok van. Még mindig ki kell tartani. Még mindig meg kell állni. Ugye, hogyha a terhesség példájával élek, nem úgy működik a dolog, hogy teherbe esik valaki, és másnap szül, hanem van ott 9 hónap. És ebben a 9 hónapban különböző szakaszok vannak. És az édesanyja ezeken a szakaszokon végig megy. És a legnehezebb szakasz, az utolsó 100 méter, amikor az orvos azt mondja, hogy nyomjál. És közben érzi a nő, hogy szétszakad. És ez a legfájdalmasabb szakasz. De mégis megszületik a gyümölcs. És amikor az édesanyja a kezébe tartja, akkor már azt mondja, hogy megérte. Mert megszületett a gyümölcs. Vajon kérdezhetem úgy, hogy a hitünkben, a céljainkban, az álmunkban, a terhesség melyik szakaszában vagyunk? Isten bíztatni akar minket. Bíztatni akar minket arra, hogy tartsunk ki. Tartsunk ki, mert a harcnak lesz gyümölcse. És hogyha megfigyeljük ezt a történetet, akkor láthatjuk azt, hogy Ábrahám feladta. Ábrahám nem tartott ki ebben. És miért? Azért, mert Isten késlekedett. Azért, mert még mindig kellett várni. Pedig olyan ideálisnak tűnt a helyzet, most már túl késő van, hogyha most nem, akkor soha. Isten ígért valamit, és nem akarta kivárni. Türelem és kitartás. Valaki mesélte, hogy 44 éve házasok voltak, és azt mondta, hogy férje megkérdezte tőle, hogyha meghal hamarabb, akkor férhez megye megint. És azt mondta ez a nő, hogy nem, semmiképpen nem megyek férhez. És a férjének még úgy jól is esett, És utána elmagyarázta, hogy azért nem megyek férjhez, mert többet ezen még egyszer nem akarok végig menni. Azt mondta, hogy nagyon jó a házasságunk, nagyon szeretem a férjemet, de hogy ezeken a harcokon és ezeken a szakaszokon még egyszer végig menjek, na ezt nem vállalom le többet. És ugye, hogy milyen nehéz, és akik házasok, tudják, hogy mennyire nehéz sokszor egy-egy szakaszba kiállni, és megállni a helyünket, kitartani a másik ember mellett. Elmondta ez a nő, hogy az életük első felében a férje folyamatosan mondta, hogy hát nem tudom, hogy mi lesz velünk, hát így meg úgy, sok a baj, sok a gond. Utána ő egyfolytában panaszkodott, és azt mondta, hogy rájött arra, hogy nem a jó dolgokat nézte, nem a szép dolgokat nézte az életbe. És rájött arra, hogy a hitben és az életben ki kell tartani. Nem szabad meghátrálni, nem szabad feladni. És így van ez a hit életünkben is. Ha Isten megígért neked valamit, bízz benne. Ha Isten megígért neked valamit, állj rá az ő ígéretére. És ne mondd azt, hogy túl késő van már, Uram. Ne tégy úgy, mint Ábrahám. Istennek volt egy remek terve, és Ábrahám azt mondta, hogy Uram, nekem van egy B-tervem. Uram, egy kicsit besegítek neked. Látom, hogy nem megy olyan jól neked ez a tervezgetés, úgyhogy egy kicsit besegítek neked. Nézzük meg, hogy mi lesz, hogyha megoldjuk ezt a problémát. Nem várok, hanem elkezdek egy kicsit cselekedni. Csak az a baj, hogy a mi B-tervünk mindig sokkal rosszabb, mint az Isten A-terve. És a B-terv miatt Ábrahámnak a családja, ő maga, a gyerekei nagyon sokat szenvedtek, mert nem várták meg az Isten időzítését, és nem várták meg az Isten idejét. És hányszor vagyunk így, hogy azt mondjuk, hogy az ördög sugja a fülünkbe a sátán, hogy cselekedj, hát cselekedj már valamit. Telik az idő, cselekedj. Úgy akarsz meghalni, hogy az álmodat nem teljesíted be? Úgy akarsz meghalni, hát nézd meg már hány éves vagy, hogy azt, amire annyira vársz, az nem valósul meg az életedben? Vedd a saját kezedbe az ügyeidet, cselekedj! Lehet, hogy ez az út egy kicsit görbe, lehet, hogy megalkuszol, de hát hányan ugyanezt teszik? Hányan vannak, akik ugyanígy élnek? Nem olyan nagy bajod. És a kezünkbe veszük az életünket, és cselekszünk. És csak utána ébredünk rá, hogy Uram, mit tettem? Nem vártalak meg téged. Nem vártam meg a te idődet. Ez az életünkben az egyik legnagyobb hitpróba, a várakozás. És ugye, hogy folytatódik a történet? Olvashatjuk a történetben azt, amit a lekcióban felolvastam, hogy Ábrahám engedett Sárának. Ábrahám engedett Sárának. És az a szomorú ebben a történetben, hogy nem volt igazi lelki egység ez a két ember között. És akkor van a baj, amikor a házastársak között nincsen igazi lelki egység. Lehet, hogy anyagi egység van, lehet, hogy testi egység van, lehet, hogy közösek a céljaink, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, nagyon jól tudjuk együtt nevelni a gyerekeinket, de nincs közöttünk lelki egység. Ábrahámnak ez volt a gyenge pontja, a gyerek volt a gyenge pontja, a hitének a leggyengébb pontja. És Sára ahelyett, hogy ebben erősítette volna őt, és bíztatta volna őt, folyamatosan szitta, és gyengítette a hitét. És Ábrahám engedett neki. És mi történik akkor, amikor engedünk a kísértésnek? Mi történik akkor, amikor nincsen igazi lelki egység a házastársak között? Bejön a harmadik személy. Bejön egy harmadik. És mindig bejön egy harmadik. Mert az ördög nagyon jól tudja, hogy mi az a pont, és az életünknek melyik az a szakasza, amikor nem vagyunk igazi egységben, és bejön egy harmadik. És ki ez a harmadik? Lehet, hogy itt ülsz, és azt mondod, hogy hát az én életemben, vagy a mi életünkben nem volt harmadik. De bármi,
ami a házastársadnak a helyét átveszi, az a harmadik.
Az énekek énekében olvassuk, hogy tegyél engem pecsétnek, azt mint a szívedre. A pecsét, ugye? Azt jelenti, hogy egy levél le van pecsételve. Azt nem lehet felbontani, az csak annak van, a címzetnek van. És ami le van pecsételve, az csak a címzet nyithatja ki. És így van egy a házasságban is, és tegyél engem pecsétnek a szívedre. A te szívedet csak egyetlen ember nyithatja ki, akinek pecsételve van. És jön a harmadik személy, mert nincsen egység, és betolakodik a kapcsolatunkba. És hogyan tolakodik be? Különböző módokon. Nem muszáj ez egy harmadik nő, vagy harmadik férfi legyen. Lehet egy barát, aki átveszi a férjem, vagy a feleségem helyét, mert vele sokkal jobban meg tudom beszélni a dolgaimat, mert igazán lelki egység van közöttünk. Vagy lehet a szülő, akihez egyfolytában folyamatosan közeledek, mert a kapcsolatom a férjemmel, vagy a feleségemmel nem olyan jó. Vagy lehet a munka, amiben menekülök, csak ne legyek otthon, mert nincs egység közöttünk. Bármi lehet ez a harmadik. De ez elveszi a helyét a társnak. Nincs egység. Ábrahám enged. B-terv teljesül. Jön a baj. Jön a fájdalom. Szárral tovább húzza a dolgokat. És mit tesz? Elkezdi felelősségre vonni Ábrahámot. Áthárítja a felelősséget. Áthárítja a felelősséget. És ugye, hogy a mi társadalmunkban milyen jól működik ez, amikor áthárítjuk a felelősséget másra. Mennyiszer mondjuk azt, hogy a házasságunk a másik miatt megy tönkre. A problémákat mindig a másik ember okozza. Én nem, mindig a másik. Áthárítjuk a felelősséget. Hogyha nem vagyunk egészségesek, akkor ezt sajnos a korunknak köszönhetjük, mert annyi olyan étel van, ami nem egészséges. Én nem. Mindig valaki más. Csak az a baj, hogyha áthárítjuk a felelősséget, akkor nagyon nyomorultnak érezzük magunkat. És mindig mi leszünk az áldozatok. Mindig azt érezzük, hogy én vagyok az áldozat. Mert mindenki engem megsért. Mert én soha nem vagyok hibás. És hányan vannak, akik éveken keresztül áldozatként élnek. És nem akarják felvállalni a felelősséget a bűneikért. Nem akarják felvállalni a felelősséget a tetteikért. Mindig más a hibás. Mindig mást kell hibáztatni, és én mindig sajnálom magam. Csak az a baj, hogy Isten előtt muszáj felvállalni a felelősséget. Ki volt az első, aki nem vállalta a felelősséget? Az Ádám volt. Azt mondta, hogy az asszony adta nekem, hát én. Az asszony adta. Vagy az új szövetségben ott volt Pilátus, aki mosta a kezeit. És azt mondta, hogy nem én ítélem el őket, ti ítélitek el, nem én. Mert félt a feleségétől, félt a barátaitól, mosom kezeimet. Nem az én felelősségem. Csak az a baj, hogy Isten felelősségre von minket. És megkérdezi tőlünk, hogy mit tettél. És sokkal jobb, hidd el, hogy sokkal jobb, hogyha felvállalod a felelősséget. És sokkal jobb lett volna, hogyha Sára felvállalja a felelősséget, és azt mondja, hogy igen, tévedtem. Gyere, Ábrám, boruljunk le Isten előtt. Gyere velem, és kérjük az Isten segítségét. Gyere, és változtassunk rajta. Mennyi gondunk megoldódna, hogyha felvállalnánk azt, amit teszünk. Ha felvállalnánk azt, hogy igenis, van, amikor én tévedek. Van, amikor nekem nincs igazam. Mennyivel másképp folynának le a házastársak között, meg mindenki között a beszélgetések, amikor nem az lenne, hogy egymást hibáztatjuk. Nem én, de te. Én lehet, hogy ezt tettem, de te mit tettél, és utána fokozzuk, és fokozzuk. Milyen más lenne az életünk, hogyha azt mondanánk, hogy igen, tévedtem. Igen, Uram, megalázom magam.
Leborulok előtted, és bevallom, tévedtem. Milyen más lett volna ez a történet is.
De figyeljük meg egy kicsit Hágárt.
Hágár ott van a pusztában.
Ő szolga.
Ő a szenvedő alany, ugye? És menekül.
És az Úr angyala azt kérdi tőle, hogy Hágár, honnan jössz és hova mész? Honnan jössz? Hova mész? És ugye, hogy hányszor van így a mi életünkben, hogy jönnek az események, hogy jönnek a viharok, hogy jön a minden, és elkezdünk menekülni. És amikor a pusztába kimész, amikor senki sincs ott, csak te, te Isten, akkor megállít. És azt kérdi, hogy honnan jössz, és hova mész? Miért kapkodsz? Mi van az életedben? Mi az, amit teszel? Hova futsz? Honnan jössz te? Hova mész? És mit mond az angyal Hágárnak? Menj vissza. Alázd meg magad, és menj vissza. Elképzelem, ahogy Hágárnak mennyire meghökkentő volt ez a dolog, és biztos mondta volna, hogy de hát hogy menjek vissza? Hát menjek vissza oda! Hát hova küldesz engem, Istenem? Hát hova? Mi a te akaratod? Hova akarod, hogy menjek? Menjek oda-vissza? A szenvedésbe, a fájdalomba? És igen, vannak helyzetek, amikor Isten azt mondja, hogy ott a helyed. Menj vissza! Menj vissza, mert ott van a helyed. Alázd meg magad. Az teljesen mindegy, hogy ez a megaláztatás, amin ő ment keresztül, az jogos volt, vagy nem volt jogos. De sokszor Isten azt mondja nekünk, hogy ne fuss el a problémák elől, menj vissza. Menj vissza, és hidd el azt, hogy én melletted vagyok. Menj vissza, és hidd el azt, hogy vannak olyan gyaláztatások, amiket én megengedek. Miért? Mert formálom a jellemedet. Nagyon sok mindent megengedek az életedben. Mert ez a hitnek az útja. És én formálom a te jellemedet. Vajon hova küld minket Isten? Vajon hova kell visszamenjünk? Mi az a megoldatlan konfliktus? Mi az a probléma, ahova nekünk vissza kell menni, és nem kell menekülni tőle? Mi az a hely, ahova vissza kell menni? Vagy vajon a hitünknek melyik szakaszában vagyunk? Vajon legyőztünk egy harcot, és most azt hiszük, hogy több nem lesz, de lesz. Nagyon sok lesz még, erről szól az élet. Vajon a terhesség utolsó szakaszában vagyunk, amikor már nagyon fáj a várakozás, és nagyon fáj az, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, és könyörgünk, és ordítunk, és kérjük az Isten segítségét, akkor tudd azt, hogy a várakozásodnak lesz gyümölcse. A hitednek lesz gyümölcse. Ha engeded Istent cselekedni az életedben, annak gyümölcse lesz. Isten nem fog soha csendben hagyni. Ő nem fog csak úgy elmenni. És amit megígért, azt ő be fogja teljesíteni. Mert ő ígéretet megtartó és betartó Isten. Amen. Énekeljük a 432. ének első és második versét. A 432. ének első verse így kezdődik. Mit használ kereszténységem, ha nem aszerint élek?
Thank you.
imádkozzunk.
Mennyei felséges királyunk, mennyei édes atyánk, köszönjük neked azt, hogy te mellettünk vagy. Köszönjük, hogy te azt mondod nekünk, hogy ne féljünk és ne rettegjünk, mert hogyha azon az úton járunk, amelyen te vezetsz, akkor te velünk jössz. Akkor te lámpásként előttünk mész. Tudjuk, Istenünk, hogy olyan sokszor a felhő vagy a lángoszlop a pusztán vezet keresztül. De Istenünk, hogyha te velünk jössz, hogyha a te arcod velünk jön, akkor mi jó úton vagyunk, és akkor mi a helyünkön vagyunk. Még akkor is, hogyha sokszor nehéz, akkor is, hogyha sokszor várni kell, ha nem értjük, hogy mi történik, hogyha kapkodjuk a fejünket, és nem akarunk várni, vagy fel akarjuk adni. De Istenünk, hogyha te igéd világít számunkra, hogyha mi tudjuk, hogy te velünk jössz, akkor azt is tudjuk, hogy melletted biztonságban vagyunk. Még akkor is, ha nehéz, nem esett bántódásunk, mert te megóvsz minket, mert te ott vagy velünk. Áldott légy ezért, Urunk. Köszönjük neked a sok hit próbát és hit harcot a mi életünkben. Köszönjük azt a sok-sok megtapasztalást, amit eddig veled megtapasztaltunk. Sokszor nem volt könnyű, Urunk. De amikor kijöttünk a próbából, akkor mindig láthattuk azt, hogy te végig ott voltál velünk, hogy te vezettél, hogy te fogtad a mi kezünket. Istenünk, te látod, hogy az életünk milyen szakaszában vagyunk. Te látod, hogy a gyümölcs termés milyen szakaszában vagyunk. Te látod, hogy a hitharcainkban hol vagyunk. De arra kérünk téged, hogy segíts minket kitartani. Segíts minket beléd kapaszkodni, megállni a hitben. Arra kérünk, Istenünk, hogy segíts minket, hogyha te megígértél nekünk valamit, akkor abban higgyünk, abban bízzunk, abban belekapaszkodjunk. Segíts meg, hogy a te szavad sokkal fontosabb legyen, és sokkal erősebb legyen a szívünkben, mint a sátán hangja. Te látod, hogy olyan sokszor kísért minket, és te bocsáss meg azt a sok alkalmat, amikor elbuktunk, amikor a sátánra hallgattunk, amikor a félelmeinkre hallgattunk, amikor azt hallottuk meg, hogy sürget az idő. Istenünk, tudjuk, hogy neked van időd. Tudjuk, hogy az idő a te kezedben van, és te sosem késel. Ezt köszönjük neked, Urunk. Istenünk, te látod családjainkat, te látod házasságainkat, te látod, hogy egység van-e közöttünk, vagy nincs egység közöttünk. Te látod azt, hogy sokszor hárítjuk magunkról a felelősséget. Istenünk, tudjuk, hogy te viszont magadra vetted a felelősséget. Jézus Krisztus, te magadra vetted a bűneinkért való felelősséget, és kereszthalálra mentél. Tudjuk, Istenünk, hogyha megtapasztaltuk, hogy ez mit jelent, akkor többé nem tudjuk azt mondani, hogy én nem vagyok felelős ezért, hogy mindenki más hibás, csak én nem. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor ezt tesszük. És arra kérünk téged, hogy segíts minket, hogy meglássuk a mi bűneinket, segíts minket, hogy valóban a te véred világíts át a mi lelkünket, és mi lássuk azt, hogy hol tévedünk, hogy mi a bűnünk, és tudjuk valóban őszintén megvallani neked is egymásnak. Attól, hogy nem makacskodjunk, és ne csak a sebeinket nyaldossuk, hanem valóban tudjunk megállni előtted. Te látod, hogy emberként olyan sokszor nehéz felelősséget vállalni. De tudjuk, Istenünk, hogy a hitben való fejlődés egyik útja a felelősségvállalás. Segíts minket, hogy ezt tudjuk megtenni. Kérünk, hogy légy gyülekezetünkkel. Kérünk, hogy légy mindenkivel, Istenünk, te légy a gyászolókkal, te légy az árvákkal, te légy a betegekkel, az özvegyekkel. Te vigyázz ránk. Istenünk, arra kérünk téged, hogy te áld meg a nyári táborokat, a fiatalokkal, a felnőttekkel, gyerekekkel, mindenféle tábort, Urunk, és arra kérünk téged, hogy a te lelked munkálkodjék közöttünk. Add, hogy valóban inkább közelebb kerüljünk egymáshoz, és hozzád, és megtapasztaljunk téged, megértsünk téged, megismerjünk téged. Köszönjük, hogy adod ezeket az áldott lehetőségeket. Kérünk, hogy áld meg jövő hetünket, és áld meg a mi ünnepünket. A te szent nevedért.
Amen. Bizalommal tárjátok te szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az e vasárnapi szeretet szolgálati perselye a hátszegi közösségnek a részére lesz. Továbbá hirdetem, hogy felnőtt tábor lesz a Bucsinon augusztus 11 és 18-a között. Jelentkezőket várunk, az ára 230 lej. A presbitereket megkérjük, hogy most Isten tisztelet után maradjanak itt gyűlésre, presbiteri gyűlésre. Most pedig énekeljük a 436. ének első és második versét. A 436. ének első verse így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi KT bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután őneki éljek. Amen. Végezetül énekeljük a 474. ének első versét. A 474. ének első verse így kezdődik, siessetek, hamar lejár. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen.